Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Isten hozta a testvéreket, és ezen a mai reggelen külön is gondoljunk azokra a gyerekekre, akik elkezdik az új iskolaévet, ahol az ismeretek világába érkeznek, és reménykedünk abban, hogy egyre inkább gazdagodnak ismeretekben. Ugyanakkor éppen a mai vasárnapnak az üzenetére, ha gondolunk, Jézus azt mondja, az az élet, hogy ismerjenek téged, Atyám. Örülünk, hogy a mindennapok és a tudományok világában egyre járatosabbak lesznek a gyermekeink, de kérjük az ő számukra ezt az ajándékot, az Isten ismeret ajándékát, hogy el is tudjanak igazodni emberi kapcsolataikban, és a feladataik végzésében. Imádkozzunk ma különösképpen is értük, akik elindulnak ebben az iskola évben az útjukon. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim. Az Úr legyen veletek.
És a lelkeddel.
Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Isten.
Abban az időben Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és az írástudóktól. Megölik, de a harmadik napon föltámad a halálból. Erre Péter félre vonta őt, és óva intette. Isten ments, Uram, ez nem történhet veled. Mire ő Péterhez fordult, távozz tőlem, Sátán. Botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére. Aztán így szól tanítványaihoz, ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. És aki én értem, elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe lelkéért? Az emberfia pedig el fog jönni atyának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, múlt vasárnap egy csodálatos üzenetet hallottunk, és ez az üzenet a világ végéig érvényes, és Jézus tanítani kezdi az apostolokat, ahogy a Szentírás is elmondja nekünk, elindul velük együtt Jeruzsálem felé, ahol olyan dolgok történnek vele, ami emberi gondolkodásunkba nem fér bele. Mi az Istenről valami egészen mást gondoltunk, és talán azt hiszem, ma is így van, gondolunk. Péter kimondta azt a nagy igazságot, amit talán mondhatom így, Krisztus is várt. Te vagy a Messiás, az élő Isten fia. A válasza egyértelművé teszi, hogy valamiképpen ez a vallomás több, mint emberi gondolat. Jézus maga mondja, boldog vagy Simon, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Vagyis Péternek ez a tanúságtévő megnyilatkozása valamiképpen egy másik világból érkezik, nem a mi emberi világunkból. Hiszen pontosan ez volt, ami a legtöbb gondot okozta, mi az, amit vártak az emberek, és mi az, amit az Isten akart. Az emberek azt várták, hogy eljön a Messiás, és rendbe teszi embernek a másik emberrel való kapcsolatát, nemzeteknek az egymáshoz való viszonyait. Ugyanakkor Isten egészen más gondolt. Mert végeredményben Isten nekünk életet adott, nekünk adta ezt a szép világot, ránk bízta a világot, ránk bízta az életünket, szabadságot adott, tehát éljünk ennek megfelelően. De hát, ugye a probléma az, hogy mi nem tudunk mindig helyesen élni a szabadságunkkal, ebből adódóan konfliktusok származnak közöttünk, és valójában Isten ezeket az egymás közti konfliktusokat szeretné megoldani, ezek megoldásában segíteni, és a lelkünkre hivatkozik. Valójában itt egy nagy feszültségről van szó, van egy emberi gondolkodás, emberi problémáink megoldását oldja meg az Isten, valamiképpen úgy gondoljuk mi emberek, ahogy a zsidók is akkor gondolták, jöjjön az Isten, és tegyen rendet ebben a világban, a hatalmasok hatalmát tartsa kordában, a szegényeknek a gondját, baját rendezze, aztán majd valahogy egymással meg leszünk. Hát a probléma pontosan az, hogy a hatalommal való visszaélés is, és a szegények gondjának, bajának a megoldatlansága is a lelkünk kérdése. És Jézus pontosan ezért kezdi valamiképpen a tanítását azzal, hogy ezt tisztázza. És amikor arról beszél, hogy elmennek Jeruzsálembe, és ott az ember fiának szenvednie kell, hát akkor akkor mindennek vége, Péter lehetetlennek tartja ezt. Ez nem történhet meg veled. Hát te Isten vagy, hatalmad van. Azt tehetsz isteni hatalmaddal, amit akarsz, legalábbis ez volt bennük. Igen, valóban az Istennek hatalma van, és ebből a hatalmából nekünk is adott, és nagyon sok mindent tehetünk mi ezzel az emberi hatalmunkkal, csak a kérdés az, hogy éppen, és mire használjuk ezt a mi emberi hatalmunkat. És Jézus pontosan ebben akar nekünk nem csak tanítást adni, hanem példát is mutat. Tehát ezen a mai vasárnapon az egyik kérdés e körül forog, hogy mit is jelent az, hogy Jézus az Isten fia. És mit jelent az, hogy ő azt akarja nekünk megtanítani, hogy az élet abban áll, hogy megismerjük az Istent. És ha az Istent megismerjük, akkor ez az Isten ismeret segít bennünket abban, hogy egymást is helyesen ismerjük. Segít bennünket abban, hogy egymással helyes kapcsolatban éljünk, vagy a közösségeink egy biztos alapra épüljenek. A másik kérdés valóban ebben, ugyancsak ebben a kérdéskörben található, a szenvedésnek a problémája. Tehát az egyik kérdéskör, az az élet, mondja maga Jézus a főpapi imájában, hogy ismerjenek téged, egyedül igaz Istent, és ismerjék meg Jézus Krisztust. Ezt már magára értelmezi Jézus. Isten senki nem látta. A Szentírás is figyelmeztet bennünket erre, hogy ki az Isten és milyen az Isten, azt az egyszülött fiú Jézus nyilatkoztatta ki. Hogyan? És pontosan itt erről van szó. Jézus megjelenik ebben a mi világunkban, és ahogy a szenvedés történetében emberek kezére adja magát. És mi lesz az emberrel a másik ember kezében? Mi lesz Jézussal, ha az emberek kezébe kerül? Hát tudjuk, mi lett vele. És ugyanakkor azért ez az út, az életre vezető út, mert Jézus eközben kifejezi azt, hogy ő tudja, mi az Isten akarata. És ugyanakkor Jézus az Isten akaratának a teljesítésében eljut egészen odáig, hogy értünk az életét is adja. Mert az Isten tőle ezt várta, hogy ő az életét az emberekért adja. Ő lesz az Isten báránya. És ezáltal fejezi ki az Isten szeretetét. Mert az Isten szeretete ezt jelenti. Neki egyetlen akarata van, hogy nekünk életünk legyen, és ezt úgy akarja elérni, hogy értünk van. Na most ez Jézus útja fejezi ki. Jézus, aki az Isten fia, ő tudja az Isten akaratát, és neki ez mindennél fontosabb. És ha az ő Isten akaratát teljesíti, akkor ez elviszi egészen odáig, hogy az életét is oda kell adnia, mert az Isten ezt várja tőle, hogy ki tudja mutatni az irántunk való szeretetét, és ha az ember erre az útra rálép, akkor ebbe egyszerűen belehal. De ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy ez az élet útja. Tehát akkor, amikor Péter azt mondja, hogy te vagy a Messiás, az Isten fia, akkor végeredményben, ha nem is tudja ő ebben a vallomásában ezt, hogy erről az útról van szó, Jézus ennek a vallomásnak az értelmét bontja ki akkor, amikor ő teljesíti az Isten akaratát, és az Isten azt várta tőle, hogy az emberekért legyen, és ha az emberekért van, vagyis szereti őket, akkor ez azt jelenti, hogy ebben a szeretetben elfogy az élete.
És ha most mi ezt a mi emberi életünkre fordítjuk, akkor az Isten tőlünk azt várja, hogy ne magunknak éljünk, hanem ismerjük meg az Istent, ismerjük meg az Isten akaratát, ő pedig azt akarja, hogy egymásért éljünk. A másik emberért éljünk. A másik emberért, akit megismertünk, akit megszerettünk. A másik emberért, akit nem ismerünk, úgy, ahogy szemtől szemben ismeri egyik ember a másikat, de éppen olyan ember, mint mi vagyunk, érte élünk. Vagyis kiszabadulunk a magunk világából, az Isten akarata az, hogy ebből kiszabadítson bennünket, és indítson el a másik ember felé. És az embernek ez az útja. Ez azt jelenti, hogy az ember elfogy. Mert egyszer csak nem lesz fontos a maga akarata, egyszer csak nem lesz fontos a maga elképzelése, hanem egyszer csak mindennél fontosabb lesz az Isten akarata, ami azt jelenti, hogy a másik embernek ajándékozzam el az életemet. Ez az emberi életáldozat. Ez az út. Erre tanítja Jézus ezen az úton az apostolokat, és amikor Péter meghallja, hogy ez szenvedést jelent, hát hogyne alkalmazkodni a másik emberhez, arra figyelni, hogy a másik embernek mi a jó, mit szeretne, hát ez szenvedés. Ez nem lehet így, hát így nem lehet élni, mondja Péter. Ugyan Péter, hát túlságosan emberi módon gondolkodsz. Úgy gondolkodsz, hogy érted éljen mindenki. Úgy gondolkodsz, hogy te vagy a világ közepe, mindenki téged szolgáljon. Hát feje tetejére állított. Az Isten elgondolta a világ, azt jelenti, amiről Jézus beszél. És akkor itt, ebben a gondolatiságban jelenik meg a szenvedés, amivel nem tud Péter sem mit kezdeni, és mi sem. És egyet nem szabad elfelejteni. Az Isten nem veszi el a szenvedést. Hát mi nem bábuk vagyunk az Isten kezében, szabad lények vagyunk, És nem az Isten akarja a mi szenvedéseinket. Ezek jönnek szinte, majdnem így mondhatnám, maguktól. Tőlünk jönnek a szenvedések. Akkor, amikor önző módon gondolkodunk, viselkedünk, akkor egyszerűen megjelennek a szenvedések a világban, az egyéni életünkben. És ez az, amivel nem tudunk mit kezdeni, és ahogy Péter is gondolta, mi is ezt szeretnénk, hát vegye el az Isten, hát Isten meg tudja tenni. Hát mindenható, hát csináljon már rendet, hát ne kelljen nekem szenvedni. Isten nem erőszakol meg bennünket. A szenvedés nem veszi el, hanem megerősít. Mit jelent a megerősít? Azt jelenti, hogy mellénk áll. Hát mit tudunk mi ennél többet tenni egymásnak, ha valamelyikünk szenved, valamelyikünknek baja van, mit tudunk érte tenni? Az, hogy mellé állunk. Valamiképpen kifejezzük azt, hogy veled vagyok. Nem vagy egyedül. Megosztjuk a terhedet. Itt vagyok. Tehát a szenvedésnek a helyes értelmezése nem az, hogy miért van, mi vagyunk az okai, nem az Isten. És az Isten nem azért Isten, hogy a szenvedéseinket levegye a lelkünkről, a vállunkról, de fölkínálja az erejét. Fölkínálja azt, hogy én ilyenkor is veled vagyok. És a szenvedésben ez a mi igazi emberi lehetőségünk. Edith Stein, ugye, tudjuk a kármelita apáca, aki zsidó származású volt, kármelita apáca lett, aztán Auschwitzban őt is elégették. Ő mondotta, a kereszt misztériumában találkozik az Isten igazságossága és az Isten szeretete. Igen, Jézus szenvedésében az Isten igazságossága jelenik meg, mert a rosszért engesztelni kell. Ha rosszat teszünk egymásnak és egymással, valójában azért engesztelni kell. Csak ez úgy kiment a világunkból. Mi tesszük a rosszat egymásnak, aztán jól otthagyjuk magára, akit jól elintéztünk. Nem. Az Isten igazságossága ezt jelenti, hogy Jézus értünk azért szenved, a világ minden bűnért azért szenved, mert engeszteli az Istent, akit megbántunk mi emberek, és ugyanakkor az Isten szeretete, ami azt jelenti, hogy eközben az Isten nem csak kiengesztelődik, hanem a szeretetét is megmutatja. Talán így is mondhatnám, ebben a nagy káoszban, ebben az űrzavarban, amit a rosszal okozunk a világban, és világnak is, és egymásnak is, megjelenik a fény. Megjelenik az Isten jó indulata. Nem arról van szó, hogy az Isten kiengesztelődik Jézus szenvedése miatt, hanem megmutatja a szeretetét is. És valamiképpen a kereszt misztériumában, ami emberi életünk is erről szól, hogy igen, a rossz az engesztelésért kiállt, nem lehet csapkodni magunk körül, és sebeket ejteni jobbról, balról, aztán ott vannak az emberek vérző sebeikkel, vérző lelkükkel, és magukra hagyjuk őket. Engesztelés, igenis, az ember feladata, az embernek, igenis, el kell lelkileg odáig jutni, hogy ezért felelős, és ugyanakkor kinyilatkoztatni a szeretetét az iránt, az ember iránt. Igazságosság, szenvedés. Isten hív bennünket, hogy ezt a gondolkodást jelenítsük meg ebben a világban, ahol együtt van, és egyszerre van a szenvedés, meg a szeretet. Ebben a világban, ahol egyszerre sötétség van, de vannak fények is. Ebbe a világba küldött el bennünket az Isten, ebbe a világba születtünk bele, és az Isten azt várja tőlünk, hogy ebben a világban ezt az isteni életszemléletet jelenítsük meg. Ezért választ embereket. És külön-külön mindegyikünknek az a feladata, hogy ennek a világnak a gondját, baját valamiképpen enyhítsük. Jézus az egész világ gondját, baját magára vette, ezért a megváltó. Mi mindegyikünk csak egy részét tudja ennek magára vállalni, de ha ilyen szellemben, ahogy erről Jézus tanít bennünket, gondolkodunk erről, akkor minden más lesz, és elsősorban mi magunk. Egyébként nagyon sajátos, amikor Jézus valakit kiválaszt, akkor általában új nevet ad. Kiválasztja Simont, és Péter nevet ad neki. Ezt a gyenge, gyarló, esendő Simont kiválasztja, és kőszikla lesz. És azt mondja, majd megerősödsz minden hazudozásod, minden lobbanékonyságod ellenére, majd megerősödsz, és megerősíted a testvéreidet is. Ez a Jézus kiválasztja Sault, és Pál lesz belőle. Saul királyi név, és lesz belőle Pál, Paulus, piciny, kicsiny lesz, de vele lesz az Isten, és nemzetek apostola. Vagy gondoljunk Zakeusnak a történetére. Jézus Zakeust nevén szólítja, megajándékozza a közelségével, és Zakeus szinte egy varázsütésre más ember lesz. vagyonom felét a szegényeknek adom, akit becsaptam, azt kártalanítom, mint ahogy most a bankoknak kell kártalanítani valamit, hát ő is bankos volt. És új ember lesz. És boldog ember lesz, aki addig csak killódott minden gazdagsága ellenére. Testvérek, azt hiszem, hogy így kell egy kicsit nekünk is gondolni a magunk életére, a mi kereszténységünkre. Hiszen mi is új nevet kaptunk, most ne a keresztnevünkre gondoljunk, hanem a kereszténységünkre. A keresztény az egy új név. Új név a pogány világban. És a keresztény az a valaki, aki ezt a fajta életszemléletet képviseli, amire Jézus tanít bennünket, és ez azt jelenti, hogy nem az én a legfontosabb, hiszen akit Jézus kiválaszt, azt mindig a közösség szolgálatára küldi. Minket kiválasztott, és a közösség szolgálatára küld bennünket, és a kereszténység az a közösség világa. És hogyha ezt meg tudnánk igazán jeleníteni, akkor azt hiszem, még ennek a szerencsétlen Európának is lenne lehetősége. És én azt hiszem, hogy nagyon más lehetősége nincs is. Vagy a víz, ez is nagyon érdekes lehet, mi vízben születtünk újjá. A víz a keresztény közösség szimbóluma, amelyben mindannyian újjászülettünk. Ha ez megtörténik, és komolyan gondoljuk elhivatottságunkat, akkor egy jobb világ lehetséges. És ez tőlünk függ. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtő. Kedves testvérek, azt szeretném kérni, hogy most ezt az imádságot egyik kedves testvérünkért ajánljuk föl, akinek ma a születése napja van, aki nagyon-nagyon sok jót tett emberekkel, emberekért. Jóisten áldása kísérje az elkövetkező életszakaszában is. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Mennyire nem életidegen ez az ének. Neked élek, neked halok, életemben, halálomban, tied vagyok. Jézus a megváltó ezt a utat tanítja nekünk is. Igenis, részt kell vennünk a világ megváltásában, egymás megváltásában, és ezáltal, hogy egymásnak és egymásért élünk. Különben bezárkózunk a magunk világába, és növekszik a sötétség. Isten segítsen bennünket, hogy ebből valamit fölfogjunk. Könyörögjünk, mennyei asztalod kenyerével tápláltál minket, Istenünk, kérünk azt, hogy ez a tápláléka erősítse szívünk. Testvéreinkben neked szolgáljunk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében. Istenem.